Sziasztok!
Még mielőtt belevágnánk, szeretnék nektek egy ismerős, régi ismerős, új ismerős, régi ismerőst bemutatni, Pásztor Jukát, akiről hírből hallottátok már, hogy egy egész rendkívüli zenész, de az egyébként, tehát egy egész rendkívüli, nem csak azért, mert nagyon jó zenész, hanem mert néha nagyon vad zenéket csinál minden szempontból. Úgyhogy elhozta a gitárját, és énekelni fog nekünk egy dalt. I think you need the mic, right?
I don't need the mic.
You don't need the mic.
I'm a loudspeaker.
Okay.
You see, it's loud. Okay. I'm lost without you, Lord. Seeking way out from the fear. You are only one near of me. I can trust my life in your hands. There are people who need you. I wanna help them going through. Can you give me your word? These people seeking you. Even I don't have rest. You are with me, oh yeah. I'm seeking your presence. In the world there is war. In the world there no peace. But you are with me. When I was so weak, you came to in my life. You gave me grace and love. You lift me up from the sin. There is people who suffer. I wanna help them go. Can you give me your word? These people seeking you. Now is the time to go on. Now is the time to share word. There is a need. In the world there is war. In the world there is no peace. But you are with us. But you are with us. More or one? Second?
Még egyet lehet.
Yeah, let's have a concert now.
Yeah.
Now, Joki, Mitzi. I want to speak to you who are in the camera. I'm behind the camera.
Hozzád szeretnék szólni, aki a...
Not the cameraman.
Aki a...
No, yeah, I think you can hear that.
Aki a videót nézed.
I know that people are watching these videos.
Tudom, hogy nézitek, figyelitek ezeket a felvételeket.
And maybe there are some people who are very alone.
És lehet, hogy vannak néhányan, akik nagyon magányosak.
In this Christmas.
Ezen a karácsonyon.
But I want to say you something.
De szeretnék mondani neked valamit.
You are not alone.
Nem vagy egyedül.
We have an eternal God who loves us personally.
Van egy örök Isten, aki személyesen szeret minket.
I know that this sounds like a cliché.
Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen
közhelyes, beautiful word.
Közhelyesnek tűnik, szép szavak.
But it is a fact.
Pedig ez tény.
Eternal God,
egy örök Isten,
who's always exist,
aki mindig létezett,
and he had a plan,
és van egy terve,
to send Jesus Christ,
ahogy elküldje Jézus Krisztust.
And in him, eternal God, came into your life.
És ő benne, ez az örök Isten eljött a te életedbe.
And he lives in your heart.
És él a te szívedben.
So this Christmas,
úgyhogy ezen a karácsonyon,
light is shining in your heart.
A fény ragyog a szívedben.
You understand that?
Értitek ezt? Fény
shining in your heart.
Ragyog a szívedben.
All right. Thank you. Light is shining in the night. Do not fear, I'm with you. Christ born into the world, so there will be His love, His grace, His life for all. Plan of God is made for the man. The door of light is open for all. You can freely walk inside to the most of holy place. There is grace, there is work just for you. Everything is fine, you can find a peace. There are no words to tell you how much He really loves you. He came to seek you. This is the time for that. Do not fear, my little child, I love you all the way. Do not fear, my little child, you are just mine. I wanna wait, He's coming back. My heart is ready just for that. His words are leading me to the time of great need. His love and mercy show the way. Then I remember words of Jesus. Heart of man is open today. Right now is the time, just walk into the light. There is grace, there is mercy just for you. Everything is fine, you can find a peace. There are no words to tell you how much He really loves you. He came to seek you. This is the time for that. Don't fear, my little child, I love you all the way. Do not fear, my little child, you are just mine. Everything is fine, you can find a peace. There are no words to tell you how much He really loves you. He came to seek you. This is the time for that. Do not fear, my little child, I love you all the way. Do not fear, my little child, you are just mine.
Ez nagyon jó volt. Gondoltam, hogy feliratozni kellett volna. A szavak nagyon, nagyon jó, ámulatosan jó szavak. Ez az eredményes élettalálkozó a 2015-ös év utolsó alkalma, és karácsony előtt vagyunk. És ha egy ideje már követsz minket, akkor tudod, hogy miben vagyunk. Ha ez az első alkalom, hogy látsz, hallasz minket, akkor tűnődhetsz, hogy mi a szözt csinálnak ezek itt. Ezek ilyen hívő emberek, nem? Nem vagyok biztos benne, ilyen
Még gyanús még. De azt hiszem, hogy ezek olyanok. És azt gondolom, hogy a világ nézhet rád, ránk egyfajta, nem is tudom, gyanakvással. Ilyen fura bogarak vagyunk, nem? Fura bogarak. És a kérdés, amit föltesznek talán, és amit teszek én a szívemben, amikor először néztem hívő emberekre, hogy mi a jó nekik ebben. Kerestem a kisbetűs részt, az apróbetűs részt, hogy ez hol éri meg. Valahol ez meg biztos megéri. Vagy tehát miért csinálják? Tehát most komolyan. Tehát miért kell egy embernek bohócot csinálni magából? Nem? Tehát miért csinálja? És ez a két gondolat volt bennem, hogy vagy megéri, valahol megéri. Vagy a másik az, hogy lehet, hogy tudnak valamit. Lehet, hogy igazuk van. Lehet, hogy tudnak valamit a világról, amit nekem is tudnom kéne. Lehet, hogy föltették ugyanazokat a kérdéseket, amiket én is kimondottam, vagy kimondatlanul a szívemben éjszakánként, amikor egy jobb életet reméltem, föltettem, hogy hol van az a jobb élet. És nem akarok ebben most belemenni. Egyetlen egy gondolatot, egyetlen egy dologra szeretném ezt kicsit most így kicsúcsosítani. Hogy néha látsz hívő embert, és nem gazdagabb, mint te. Láttál már olyan hívő embert, aki nem volt gazdagabb, mint te? Akinek nem volt kevesebb problémája, mint neked. Sőt, néha nézed őket, és több problémájuk van, mint neked. Néha első ránézésre nem látszik, hogy hogy éri meg. Előfordulhat-e egy hívő emberrel, valakivel, akiről Isten azt mondja, hogy a fiam, a lányom, akiért az életemet adtam, akiért harcolok, aki a szemem fénye mindennél fontosabb nekem, mint ahogyan egy anyának fontos a gyermeke. Előfordulhat-e, hogy egy hívő ember, akiről Isten ezt mondja, szenved? Itt többen bólogattok. Tehát akkor mi a különbség? Akkor mi a különbség, hogyha mi is szenvedünk ugyanúgy, mint hívőként, mint azok, akik nem hisznek, mi, akik megbékéltünk Istennel, szenvedünk ugyanúgy, mint azok, akik nem békéltek meg, mi, akik úgymond igyekszünk, és ezt a szót most nagyon idézőjelbe teszem, tetszeni Istennek, mert olyan nagyon nem mindig igyekszünk, ugyanúgy szenvedünk, mint az, aki nem igyekszik, akkor hol éri ez meg? Akkor hol éri ez meg? Hogy? Nem gondoltál ebbe bele? És a válaszom ugyanaz, mint amit az előbb mondtam, hogy az igazság, a valóság nem egy pragmatista kategória. Egy meg egy nem azért kettő, mert megéri. Biztos értitek? Isten léte nem függ attól, hogy nekem mekkora hasznom van benne. A valóság rendje a maga megkérdőjelezhetetlen súlyával az, ami attól függetlenül, hogy nekünk az érdekeink megegyeznek-e vele, vagy nem. De van egy másik válasz is. És az az, hogy tudjátok, hogy mi van nekünk, hívőknek, és ami annak az embernek, aki nem ismeri Istent, aki nem békélt meg vele, aki úgymond magányosan éli az életét. A legnagyobb különbség, akár szenvedünk, akár nem, az az, hogy nekünk van reményünk. Nekünk van reményünk. Néha pokoli fájdalmakat élünk át, csak úgy, mint mindenki. De amikor abban a fájdalomban nincs semmi reményed, na az közel van a pokolhoz. Amikor nem tudsz szabadulni attól, ami a szívedben van, attól, ami a testedben van, amikor nincs hova menni, amikor nem áll hatalmadban legyőzni azt, ami körülvesz, és ráadásul nincs is semmi reményed. Amikor nézel a jövőre, minden bizonytalan. Amikor azt kérdezed, hogy mi vége lesz ennek valaha, akkor nem is tudod, hogy mit jelent az, hogy vége. nincsenek válaszaid, nincs reményed. De nekünk van. Nekünk van. És van egyfajta gyerekes, egy kicsit éretlen elképzelés arról, hogy Istennel járunk, hogy Isten majd folyamatosan kényeztetni fog minket, mint ahogy egy nagyon gazdag ember elkényezteti a gyerekét. És mert ő nagyon szeret, ezért nekünk egy ilyen nagyon a mi szánk íze szerinti életünk lesz. Mert ő majd nagyon szeret minket. És ez csak egy nagyon gyerekes elképzelés, mert Isten azt gondolom, hogy miközben sokkal jobban szeret minket annál, sokkal jobban annál, mint ahogy te azt gondolod, vagy akár remélni mered, pont azért, mert szeret, átvisz egy valós életen. A valóságra készít fel. Megengedi, hogy szenvedjünk. Megengedi, hogy a szenvedésben megtaláljuk őt, mint a választ. Megengedi, hogy komolyan elgondolkozzunk azon, amink van. Mondom, az ellenkezőjét nem engedi meg, hogy felszínesek legyünk azzal a hihetetlen kincsel, amit jelent, hogy figyelj, hogy örök életed van. Videójátékoztál már valaha? Egyetem kilőnek, megnyomsz egy gombot, és újra kezdődik. Most nem a reinkarnációról akarok beszélni, de a gondolat, hogy nem tudod elszúrni, hogy nincs vége, hogy nem reménytelen az életünk, hanem igenis tele van reménnyel, hogy van egy biztos jövőnk. Van egy jövőnk még itt a nap alatt, mert az eső után kitisztul az ég előbb vagy utóbb, és sütni fog a nap. És lehet, hogy sokszor esik az eső, de aztán kisüt a nap megint. És van reményünk, és van reményünk a halál után. És ez nem kicsi dolog. Tehát ez nem kicsi dolog. Kérlek, ne mondd azt, hogy ja, de mikor lesz meg a nagy kövér mercim. Jó, értem. De ez a kettő nincs arányban. El tudod képzelni magadat abban a nagy kövér merciben, ahogy haldoklasz? Ne is legyél beteg, csak legyél 98 éves. És mondd azt, hogy már nincs talán csak kettő, a nagykövér merciben. Mit jelent 98 évesen a nagykövér merci? Egyre kevesebbet. Az, ami neked megvan alapból, az, amit Isten nekünk ajándékozott, az egy hihetetlen érték. És ő megengedi, hogy ezt komolyan vegyük. És megengedi, hogy az életünkben megálljunk, és kérdezzünk, és tűnődjünk. És ez jót tesz nekünk. És rájövünk, hogy három dolog van, egy Korintus 13 végén azt mondja, hogy mert minden elmúlik. Ezt mondja, mert minden elmúlik. És a legvégén mondja, hogy három dolog van, három dolog marad meg, mind abból, ami a te és az én életem. Három dolog, ez nem sok. A nagy kövér mercim nem marad meg. Legalábbis nem olvastam abban a hármas listában. Hanem azt mondja, hogy a hit marad meg, a hit, a meggyőződésem a valóság nem látható részéről, hogy tudok dolgokat, hogy nem csak érzek dolgokat, hanem tudok dolgokat. Miközben érzek ezt, azt, miközben az életem leföl megy, mint egy hullámvasút, miközben a szemeim látják, hogy hullik szét minden körülöttem, miközben megtapasztalom, hogy hullik szét körülöttem minden, a közben még mindig tudom, amit tudok. Tudom, hitem van. A hit megmarad örökké. A nem látható valóság létéről való meggyőződés, hogy Isten az életét adta értünk 2000 évvel ezelőtt, hogy a karácsony nem a fenyőfáról szól, meg a családról, meg az ajándékról, hanem arról az ajándékról, amit a mindenható Isten adott nekünk, az emberiségnek, mégpedig önmagát, hogy eljött, megszületett, ő Isten emberré lett, hogy leéljen egy tökéletes életet, amely élet méltó arra, hogy fizessen, amely élet képes arra, hogy fizessen helyettem, hogy fizetett helyettem, hogy ő halt meg, hogy nekem már ne kelljen, hogy ezt hiszem. És nem attól valós, hogy hiszem, hanem azért hiszem, mert valós, történelmi tény. A hit megmarad örökké. És a remény marad meg örökké. A remény meggyőződés abban, ami még nincs, de lesz. És hadd mondjam azt, hogy amikor fájdalom gyötör, akkor néha semmi más nem tart meg, mint a remény. Mert tudom, hogy lesz egy jövő. Hogy tudom, hogy lesz valami. Ettől nem fáj kevésbé, ettől nem szűnsz meg szűkölni, ettől nem válsz egyfajta ilyen emberfeletti, tudod, valakivé, aki dicsfényben, és a golyók lepattannak róla, és tudod, az übermensch hívő. Szűkölsz ugyanúgy, szorongattatsz ugyanúgy, de nem hullasz szét. Teljesen nem hullasz szét. Mindig marad valami. Mindig marad valami. A remény megmarad örökké. A remény, a hit megmarad örökké, és a remény megmarad örökké. És még egy dolog marad meg örökké. Még egy dolog marad meg örökké. A szeretet marad meg örökké. A szeretet. Nem tudunk erről sokat. Nagyon keveset. Én nagyon keveset tudok a szeretetről. Nagyon keveset tudok róla. És egy valakit ismerek, aki sokat tud róla. Ez a mindenható Isten. Ő maga a szeretet. És a szeretete, az ő szeretete arra indította őt, hogy mit csináljon. Hogy elhagyja azt a világot, amiben élt. A tökéletes világot, az ő valóságát, a mennyet. És hogy olyanná lett, mint mi, egy közülünk. Hogy eljött hozzánk, eljött közénk. Erről szól a karácsony. Tudtátok, hogy erről szól a karácsony? Szerintem ti tudtátok. De hogy ezért ajándékozunk karácsonykor, mert volt egy giga ajándék 2000 évvel ezelőtt. Isten önmagát ajándékozta nekünk. Olyanná lett, mint mi. Leélt egy tökéletes, egy bűntelen életet, és ezzel jogalapot szerzett arra, hogy a te helyettesítőd legyen. Nem az életedben, hanem a kivégzésedben. Ő ment helyetted. És azért ment, hogy neked ne kelljen. Hogy te élhess. És ezután nem bánnunk kell, és ezután nem, úgymond, vezekelnünk kell, hanem örülnünk kell. Mit vár Isten, miután az életét adta értünk? Azt, hogy szabadok legyünk. Mert ő nem hiába akarta adni az életét. Az életét adta, és semmi nem változik. Ugyanolyan nyomorult vagy utána is, mint voltál. Nem ezért adta az életét. Azért adta az életét, hogy élj azzal, amit kaptál, hogy szabad légy, hogy fölállj, hogy azt a szeretetet, amit ő tényleg neked adott, azt te el is fogadd. És tudjátok, mi a legnehezebb a szeretettel? Nem szeretni nehéz. Az már megy magától. Elfogadni a szeretetet, az a legnehezebb. Elhinni, hogy szeretnek. Ragaszkodni hozzá, hogy szeretnek. Erről szól a karácsony. És ez a három marad meg. A hit, a remény és a szeretet. És hogyha valamivel gazdagok vagyunk, akkor talán ezekkel. És aztán persze, eznek sokszor van kézzelfogható hatása is. Tényleg meggyógyulunk. Meggyógyulunk fizikailag, meggyógyulunk érzelmileg. Örömmel éljük a napjainkat. Hittel, reménnyel, szeretettel. Sokszor. Nem mindig. Sokszor. Nem mindig. Nem mindig. De ha nem, akkor is tudom, amit tudok. Számítok, amire számítok. És tudom, hogy Isten kicsoda felém és feléd. És ez nem változik. És mivel ez az eredményes élettalálkozó, az a szokásunk, hogy a római levelet olvassuk. Amit most is meg fogunk tenni. Amint eláruljátok nekem, hogy hol tartunk. Hol? Rómaiakhoz írt levél 2. Ilyen messzire jutottunk már? Persze, mert visszafelé haladunk. Róma 2. 17-24. Mennyitől?
17-24-ig
elolvastuk. Persze, mert azt mondtuk, hogy aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz. Nagyon bátorító üzenet volt. De jó volt. Ez volt a 21. Aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, hogy paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent. Bizony miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között, amint megvan írva. Úgyhogy mennyei atyánk, arra kérünk, hogy taníts nekünk, adj nekünk most valamit, mint ahogy mindig adsz nekünk. Miattad vagyunk itt, tőled akarunk hallani. És amit te mondasz, az, ami meggyógyít minket. Az, ahol életet találunk. Bár nem mindig látjuk, de ez az, amire igazán szükségünk van. Úgyhogy kérlek, hogy adj nekünk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Ezzel fejeztük be legutóbb, hogy bizony miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között, amint megvan írva. És ez ugye arról szól, hogy itt Pál, valójában Isten, Pálon keresztül ki van bukva a vallásos emberre. Arra az emberre, aki a saját hitét, a saját tudását, a saját időzőjelbe tett szellemiségét egyfajta zsákmánynak tartja, és arra használja, hogy mások fölé emelje magát. Miközben ő sem több egy hangyamosonnyival sem a többieknél. Te, aki azt mondod, hogy ne lopsz, te, aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, hogy paráználkodsz, te, aki, és mindent visszafordít, és ahogy ezt olvastuk, és nem fogjuk újraolvasni, kérlek, hogyha ez hiányzik neked, akkor az előző anyagot nézd meg, de az üzenet veleje és gyökere az, hogy egyiknek sincs semmilyen alapja arra, hogy dicsekedjen a másikkal szemben. Az üzenet gyökere és alapja az, hogy nincs alapunk arra, hogy magunkra nézzünk. És ez egyben, hogyha eddig azt hitted, hogy magadra nézve van, mivel dicsekedned, akkor ez rossz hír, mert azt kell mondanom, hogy nincs, mivel dicsekedned. De ha eddig is gyanítottad és sejtetted, hogy nincs, mire nézned magadban, hogy nincs, mivel dicsekedned, akkor ez viszont egy jó hír. Mert akkor az a hírem, hogy mind bajban vagyunk, mind, tudjátok a szakszót, gázosak vagyunk. Mindannyian hiával vagyunk Isten dicsőségének, és egyikünknek sincs egyebe annál, ami az evangélium, ami a karácsony, hogy Isten ingyen szeretett minket. Róma 3-ban olvastuk, hogy ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki ő benne hisz. Ennyi. Mit kell tegyek, hogy rendbe jöjjek? Mit kell tegyek, hogy átkönyvelődjek az elveszettből a megtaláltba, a zuhanóból a megmentettbe, az elfelejtettből a soha el nem felejtettbe? Higgy Jézus Krisztusban. Ez valamiféle vallásos cselekedet? Nem, egyszerű metafizikai tudomásul vétele annak, hogy ő van, hogy ő Isten, és hogy ő az, aki meghalt a céltévesztéseinkért, a bűneinkért, hogy ő a messiás, ő a megígért, emberré vált Isten, aki kifizeti az emberek bűneit. Higgy ebben a megoldásban. Ez Isten egyetlen szükséges és elégséges megoldása az ember tragédiájára. Ez a megoldás. Nem lehet hozzátenni, és nem lehet elvenni belőle. Higgy ebben. Hit, mi az, hogy hit? A nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Vedd tudomásul, hogy ha hiszel, ő benne örök életed van. Hiszed ezt? Igen. Akkor bingo! Akkor megvan! Akkor ennyi! De hát nem hiszem nagyon, de hitted legalább egy kicsit? Egy kicsit igen. Bingo! Lehet, hogy túl kicsit hittem, akkor egy kicsit higgy jobban, a nullánál jobban. Nem tudok belenézni a szívedbe, de ha egy pillanatra valóban rábíztad magad Jézus Krisztusra, mint a messiásra, mint a megváltódra, arra, aki az utat nyitja neked az örökkévalóságba, akkor örök életed van, és ez visszacsinálhatatlan. Na figyelj! Ha te így kaptál örök életet, akkor mivel akarsz dicsekedni? Értem, akkor mondd el nekem azt a tutit, amit megcsináltál. Akkor mondd, amivel te jobb vagy nálam, mert én is pont ugyanúgy hittem, mint te. listázd föl. És ez a szövegrész pont erről szólt, hogy nincs fiúk, nincs mit listázni. Fújt ki a levegőt, lazíts. Tökéletesen el vagy fogadva. Tökéletesen rendben vagy. Csak úgy, mint az is, akit most épp ítélgetsz. Jó, vétkezik, te is vétkezel, majd azzal az Úr elbánik. Olvastuk. Mert meg fog állni, mert Istennek van hatalma arra, hogy megtartsa. És persze tanítjuk egymást, és mindezt értjük, és beszéltünk erről, de az a vallásos hozzáállás, amely önmaga bármilyen szintű teljesítményével fölé emeli magát bárkinek, az az, amire itt Isten ki van bukva. És azt mondja, hogy fiúk, vérciki, miattatok káromolnak minket. Miattatok mondják ránk azt, hogy képmutató keresztények. Miattatok mondják azt, hogy ti ilyen furák vagytok. Hogy az egész nem jó. Mert a világ látja, a nem hívő embert nem manipulálja a vallásos megfelelni akarás. Ő objektíven néz rá. Fiúk, amit csináltok, büdös. Messziről érezni. És ő is azt mondja, az Úr is azt mondja. Ha ez nem az, amiről legutóbb beszéltünk, ha ez nem igazi szeretet, ha ez nem törődés, ha ez nem szolgálat, ha ez nem hála, akkor ennek szaga van. Úgyhogy olvassuk tovább. Jó üzenet, nem? Szerintem ez megszabadító. Azt mondja, hogy a körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt. De ha törvényszegő vagy, akkor a körülmetéltséget körülmetéletlenségé lett. Oké, mi a körülmetéltség? Ugye az a zsidóknak a saját testükön viselt jele annak, hogy ők Isten népe, hogy ők a törvény ismerői, és úgymond a törvény betartói. Ugye ezt fordítottuk le most a mi korunkban arra, hogy ahhoz, hogy értsük, hogy ez ránk hogy vonatkozik, hogy hívő vagy. A hívőséged valóban hasznos, ha megtartod a törvényt. De akkor ne így mondjuk, hogy hívőséged, a vallásod, a törvénykező vallásod hasznos, ha megtartod a törvényt. De ez tehát ugye ezt tudjuk, hogy ez ilyen cinikus beszéd. Mert senki se tudja betartani a törvényt. Azért haladunk visszafelé Róma 3-ban, mármint Rómában, mert most még emlékszünk rá, hogy Róma 3-ban mondta, hogy a törvény cselekedeteiből senki nem fog megigazulni. Úgyhogy amit itt mond, azt már annak a fényében olvassuk, hogy hát tudjuk, hogy ez nonsense. Úgyhogy az, hogy te nagyra vagy azzal, hogy zsidó vagy, az, hogy te nagyra vagy azzal, hogy hívő vagy, az nem ér neked semmit. Semmit. Mert azt mondja, hogy valóban használ, ha megtartod a törvényt, de ha törvényszegő vagy, azaz ugyanolyan vagy, mint a nem hívő, akkor a körülmetéltséget körülmetéletlenségé lett. Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, nem számít-e Isten előtt körülmetéletlensége körülmetéltségnek? Mit mond itt Isten? Azt mondja, hogy fiúk, engem nem érdekel a képmutatás, nem érdekel, hogy milyen pecsétet kaptál az útleveledbe, hanem az érdekel, hogy ki vagy tényleg. És most persze a törvény megtartásáról beszél, de tudjuk, hogy a törvénynek egyetlen egy pontját lehet megtartani, mégpedig azt, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, és örök életünk van. Az összes többi része, mint teljesítmény szintű megtartás lehetetlen. Isten nem is támasztja feltételként. De ugye az új szövetség egy zsidó környezetben íródott, tehát bár ez most rómaiaknak íródik ez a levél, mégis a gondolkodás módja a hitnek, a zsidó hit alapján állt. A törvény rendszere uralkodott igazából mindenütt, és ettől kellett elszakadni, ebből kellett kinőni, úgyhogy ő itt a római levélben a szó használatában visszahelyezkedik a törvény rendszerébe. És ezt mondja, hogy és a származása szerint körülmetéletlen is, aki betölti a törvényt, megítél majd téged, aki az írás és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Ezt hadd fogalmazzam meg így. Sziasztok! Hadd fogalmazzam meg így, hogy az, aki úgymond beleszületett egy hívő családba, és a származása szerint mindig is mondjuk, nem akarok egyetlen felekezetet sem megemlíteni, de mindig is része volt egy hívő közösségnek. Szemben azzal, aki sose volt, tehát materialista, ateista gondolkodású, józan, két lábbal a földön álló ember, aki aztán később új felismerésre jut, és felismeri a valóságot, felismeri, hogy Isten létezik, meglátja az evangéliumot és hisz, akkor ő holott a származását tekintve, holott az előéletét tekintve három szó is eszembe jutott, még egyiket csak akarom használni. Egy világi ember volt, úgymond egy nem hívő ember, mint amilyenek mindannyian vagyunk, voltunk, akkor ő a származástól teljesen függetlenül gólt rugott, elérte a célt, megtette, amit kellett, és a másik, aki pedig tradicionálisan, úgymond a születése jogán, a kapott pecsétje jogán úgy érzi, hogy járna neki valami, ő pedig, ha nem hitt az evangéliumban, akkor bizony bajban van. Mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, sem nem az a körülmetélkedés, amely a testen külsőleg látszik, hanem az a zsidó, aki belsőleg az, és az a körülmetélkedés, amely a szívben van. És ez az üzenetünk igazából, hogy amikor téged bosszant a képmutatás, amikor zavar az üres forma, amit sok közösség hordoz és gyakorol, akkor igazad van. Igazad van. Önmagában nincs baj a formával, mert lehetnek tradícióink, lehetnek szokásaink, de az üres szó az nagyon fontos. Az üres forma, az üres vallás, az üres nem valódi külsőség, az többet árt, mint segít. Inkább ne legyen semmi. Inkább legyek véres szájú ateista, mint legyek hitetlen hívő, bocsánat, tehát egy képmutató, az egészet nem komolyan vevő, az egészben igazából nem hívő, mint csak egyszerűen egy tradíciót követő, de közben igenis ítélkező, ezt az egészet zsákmánynak tartó, és a többi embert lenéző valaki, na annál ezerszer jobb egy akár nagyon nyíltan, őszintén kötekedő gondolkodású nem hívő ember. Amilyenek mindannyian voltunk, vagyunk. Mert a lényeg az, ami a szívben van. Figyeljetek, ez a könyv egy valóságról beszél, nem formáról. A forma az egy káprázat, az porhintés, az álca, az hazugság. Nem kell a hazugság, nem kell a forma, ha nincs mögötte tartalom. Isten erről beszél, hogy engem az érdekel, hogy mi van a szívedben, hogy mi van ott tényleg. És a többi, az arra van szabadságom így öltözni, vagy úgy öltözni, de nincs jelentősége. A jelentősége annak van, hogy mi van a szívemben. És igazából az egész megváltozott életkérdés, mert nagyon sokan azért kezdik el keresni a hitet, mert szeretnék, hogyha az életük megváltozna. Szeretnének egy élhetőbb életet élni. Hogyne? Abszolút. És a világnak ugye nagyon sok jó tanácsa van erről. Ha elmész egy menedzserképzőre, személyiségfejlesztő tanfolyamra, bármilyen szinten tanulsz mentálhigiéniát, a világnak vannak gondolatai erről, van tanácsa is. Sok tanácsa pontos, sok tanácsa jó, sok tanácsa ebből a könyvből való. De a módszer mindig ugyanaz. A módszer az az, hogy megmondom, hogy mit kell csinálni, és te megcsinálod, és így jobb lesz az életed. Külsőleg változol meg, megtanulod a törvényt, ha lehet így mondani, és most nem hitről beszélek, hanem pont, hogy világi üzenetről beszélek. Arról beszélek, hogy egy menedzserképzőn nem azt mondják meg neked, hogy az életed belülről hogy tud átváltozni, hanem azt mondják meg, hogy mit kell csinálni. A szabályt, a törvényt, és aztán önfegyelmet várnak el tőled, áldozathozatalt, befektetést, kitartást, szokások kialakítását, egy megváltozott viselkedést, és a megváltozott viselkedésnek, a jobb döntéseknek lesz egy következménye, egy megváltozott élet. Ezt ismerjük, ezt a rendszert. Ezt hívják törvénynek. Ez a törvény rendszere, ahol megmondják a szabályt, az alany, te vagy én, belehúzunk, betartjuk a szabályt, és jutalmat kapunk nagyobb sikerben, egy megváltozott életben, bármiben. De ez, amiről itt van szó, ez valami más. Igen, a vallás szeretné ezt is leegyszerűsíteni ugyanerre a rendszerre. Oké, akkor most már Istennek is megfelelünk. Mondd meg, mit kell csinálni, hányszor menjek el templomba, mennyit olvassam a Bibliát, hányszor imádkozzak, hogy öltözzek, hogyan viselkedjek, mennyire legyek fura, vagy ne, és akkor majd, ha ezt jól megcsinálom, akkor megkapom érte a fizetségemet, majd Isten ad nekem egy élhetőbb életet. Nem. Nem. Úgy is mondhatnánk, hogy kend a hajadra. Nem. Hanem ő azt mondja, hogy figyelj, ez valódi. Ez valódi. Figyelj, én tényleg szeretlek. És neked csak tényleg hinned kéne ebben, hogy én nem egy vallás vagyok, hanem létezem. Én vagyok Isten, én teremtettem az eget és a földet. Úgy értem, annyi bizonyítékot tudok neked adni, hogy egy év nem elég, hogy csak számba vedd őket, csak listázni őket, hogy én tényleg létezem. És én szeretlek téged, szeretlek. És hogyha ezt a szeretetet elfogadod, csak elhiszed, csak hagyod, hogy szeresselek, akkor ez a szeretet belül, ott belül, meg fog valamit változtatni. Anélkül, hogy te kívül erőlködnél, hogy kívül bármi történt volna, ott belül tényleg változik valami a szívben. Magányos emberből egyszer csak olyan ember lettem, aki többé nincs egyedül. Egyszer csak változik valami. És ez a változás belülről indul el kifelé. Hogyan? Úgy, hogy hallottam róla, és elhittem. Úgy, hogy beszélt nekem róla, és a szívem átformálódott. Mint amikor lesz egy jó barátod, hányatoknak volt már jó barátja? Olyan barát, aki jó hatással volt rád, akivel amikor együtt lógtál, akkor ragadt rád valami jó, és egy idő után a többi haverjaid, akikkel régen találkoztál, azt mondták, hogy hé, Sanyi, te megváltoztál, és előnyödre. Hogy csináltad? Ragadt rám valami jó. És ez történik itt is. Mert ezt mondja, hogy figyelj, mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, sem nem az a körülmetélkedés, amely a testen külsőleg látszik. Ugye ezt most a zsidó fogalmat hagyjuk, meg nem értjük a körülmetélkedést, meg a zsidót se, de azt értjük, hogy külsőleg. Tehát nem az számít, ami kívül van, hanem az a zsidó, aki belsőleg az, és az a körülmetélkedés, amely a szívben van. A lélek szerint, és nem a betű szerint. Az ilyen dicsérete nem emberektől van, hanem Istentől. A lélek szerint, és nem betű szerint. Ugye a lélek szó, a két szó van, amit használnak, az egyik az emberi lélek, a másik az emberi szellem, illetve az isteni szellem. Ugye Isten egy, Isten három személy, Atya, Fiú és Szent Lélek, vagy Szent Szellem. A görög megkülönbözteti a szellem szót. És ez a szó, amit itt használ, ez a szellemről szól. Tehát szellem szerint. Tehát, hogy az igazi átalakulás azzal történik, hogy én hiszek Istennek, és ő ott van az én szívemben, és belülről átalakít valamit. Tényleg megváltoztat valamit. Nem én igyekszem, nem én kezdek egy fura vallásos életet élni, ahol még egy pupa hátamra az, hogy még egy Istennek is meg kell felelnem, hanem ő tényleg szeret. Mint amikor kiderül, hogy van egy barátod, aki tényleg a barátod, aki nem a pénzedért volt ott, aki nem azért volt ott, mert akart valamit, vagy mert unatkozott és nem volt jobb, akihez mehetett volna, hanem amikor kiderül, hogy valaki tényleg akar téged. És ott van egy találkozás. És ez a találkozás, az megváltoztat mindent örökre. Mert ez a találkozás a valóban létező mindenható Istennel történik. Aki szeretett téged annyira, hogy a tökéletes világát elhagyta 2000 évvel ezelőtt, hogy karácsonykor megszülessen, és 33 évvel később meghaljon helyetted és érted. Nem azért, hogy bűntudatod legyen, hanem azért, hogy te szabad lehess. Hogy szabad lehess. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. 2015-ös évnek ez volt az utolsó eredményes élettalálkozója, és jövőre találkozunk 2016. január 8-án, ezt mondtuk, igaz? Mert elsőjén nem, az tuti, hanem hogy 8-án. És zárjuk szerintem ezt az alkalmat, illetve ezt az évet egy imával. Beszéljünk azzal az Istennel, aki mindent odaadott nekünk. Kérjünk tőle, vagy csak mondjunk neki hálát. Okay. Mennyei atyánk, nagyon, nagyon hálásak vagyunk neked. Azt hiszem, hogy mi nem csináltuk volna meg, érted azt, amit te megcsináltál értünk. Mi lehet, hogy el sem mentünk volna, érted? De biztos, hogy nem haltunk volna meg, érted? De te igen. Mert te tényleg szeretsz minket. És ha lehet egy kérésünk, csak egy kérésünk, akkor ez az volna, hogy taníts meg minket elfogadni ezt a szeretetet. Nem egyszerű, de szeretnénk elfogadni. És ha esetleg még sosem kötöttél békét Istennel, lehet, hogy megtehetnéd most. Csak mondd neki, hogy szeretnék megbékélni veled. Eddig nem is nagyon hittem benned. Talán most sem nagyon. De egy kicsit igen. És tudom, hogy itt jártál a Földön 2000 éve, hogy meghalj minden ember hibáiért. És hogy elhozd azt a jó hírt, hogy aki csak hisz benned, abban, hogy te vagy a helyettesítő, hogy te vagy a megváltó, hogy annak örök élete legyen, hogy aki csak hisz benned, hogy te vagy a megváltó, Jézus Krisztus, hogy te vagy a megváltó, annak örök élete legyen. Hiszek. Nem nagyon, egy kicsit, de hiszek, adj nekem örök életet. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, és mindenkitől elnézést kérek, nem fogunk tudni beszélgetni. Van egy megbeszélésünk most az alkalom után, úgyhogy mi igyekezni fogunk el, és nagyon áldott ünnepet, boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok mindannyiatoknak, akik itt vagytok, és mindenkinek a felvételen. Határinkon innen is túl, Sú Grafi, és jövőre 8-án ugyanekkor találkozunk. Sziasztok! Isten veletek!